körbefont hálóik közepén üldögéltek, és riadtan meredtek apró szemükkel a szokatlan látogatóra, vagy eszeveszetten menekültek fel lengő fonál hágcsójukon egy-egy sötét sarokba. A királylány pedig csak ment előre, nyitogatta az ajtókat, hallgatta a léptei visszhangját, meg az ódon falakról lepergő vakolat finom zizegését, és egyszerre csak odaért a torony aljába. A sötét, kőpadlós kerek helyiségben úcska limlomok hevertek a fal tövében. Egy törött páncél, egy félre billent sisak, egy ezüstpitkés foszladozó divatból régen kiment ruhaderék, s ki tudja még mi minden. A királylány csodálkozva nézte ezt a sok régiséget. Aztán, ahogy megszokta a szeme a félhomályt, mert kintről csak egyetlen rostélyos ablakszemen szűrődött be némi világosság, megpillantotta a toronyaja zugában a csiga lépcsőt. Az vezetett fel a toronyba. Megállt a tövében, és fölnézett a szűk oduba. Egy kicsit borsózott ugyan a háta, de azért mégiscsak elindult. Ha már idáig eljött, gondolta, nem fordul vissza anélkül, hogy a tornyot is benne járná. Könnyű léptei alatt megcsikordultak a kanyargó lépcső szuvas fokai. Először egészen sötét volt, aztán, mintha gyérvilágosság derengett volna. Egyszerre csak ott állt egy ajtó előtt, annak résein szűrődött ki valamicske fény. Benyitott, és halkan felsikoltott a meglepetéstől. Az ajtó kis kamrába nyílt, a kamrában ágy, asztalka, szék, meg valami furcsa pergőszerszám, amellett egy vénséges vén anyóka kuporgott, és szapora kézzel művelt valamit, de hogy mit, azt a királylány nem tudta, mert még sosem látott ilyesmit. Jó napot, anyóka, mondta, és kíváncsian belépett a kamrába. Az öreg bólintott, de nem tekintett fel a munkájából. A királylány közelebb lépett hozzá, nézte a furcsa, zümmögve pergő szerszámot, és megkérdezte, mit csinálsz, anyó? Fonok, felelte az öreg. Fonsz, kérdezte csodálkozva a királylány. Életemben soha nem hallottam még, hogy valaki fonjon. Mire jó az? Arra, hogy a lenből fonál legyen, a fonálból meg ruha a te karcsú derekadra. És mi az, ami olyan vígan peregott előtted? Az az orsó. Gyere csak ide, nézd meg közelebbről, ha olyan kíváncsi vagy rá. A királylány odament, és sorra megnézett, megtapogatott minden tarokkán. A kerekeket, a guzsajt, a fonalat, az orsót. De ahogy az orsóhoz ért, olyan ügyetlenül nyúlt hozzá, hogy megszúrta vele az ujját. Abban a pillanatban beteljesedett a réges-régi átok. A király kisasszony lehanyatlott az ágyra, és mélységes mély álomba merült. És vele együtt álomba merült az egész kastély. A király meg a királyné éppen akkor érkezett haza kíséretével a kocsikázásból. Beléptek a csarnokba, s ott helyben azonnal elaludtak, és elaludt körülöttük az egész udvari nép. És elszenderültek a lovak az istállóban, meg a kutyák az udvaron, a galambok a háztetőn, meg a legyek a falon. Míg a tűzhelyen lobogó tűz is elcsöndesedett és elaludt, a sült nem sistergett tovább a serpenyőben, a víz nem rotyogott tovább a fazékban. A szakács éppen nyakon akarta vágni a szeles kuktát, de a keze megállt a levegőben, s elaludt ő is, a kukta is, meg a kis széken a konyhalány is. Elpihent a szél is, és a kastély előtt egyetlen levél sem rebben többé a fákon. Körös körül pedig sűrű vadrózsasövény sarjadt, évről évre magasabbra nőtt, körülfonta és végül befutotta az egész kastélyt, hogy többé semmi sem látszott belőle, nem látszott még a torony tetején szendergő lobogó sem. Az országban az öregebbek még jól emlékeztek a király kisasszony keresztelőjére, s ha idegen vetődött az országba, vagy a fiatalabbak faggatták őket a rózsabozó titka felől, mindig elmondták a gonosz boszorkány hátkának, meg a 12. javasasszony jóslatának a történetét. Hanem ahogy teltek múltak az évek, az öregek lassacskán elhaltak, s velük a régi dolgok emlékezete is kiveszett. Az apákból nagyapák, a fiúkból apák lettek, s azok már csak annyit tudtak mesélni a fiaiknak, hogy ott, amögött a járhatatlan bozót mögött, egy gyönyörű szép királylány alszik, Csipke Rózsika a neve, és talán nem is fog fölébredni soha többé. Néha messze földön egy-egy idegen királyfi is meghallotta az alvó Csipke Rózsika hírét. Fölkerekedett, és megpróbált áthatolni hozzá a sövényen. De a tüskés ágak olyan sűrűn összefonódtak, olyan erősen összekapaszkodtak, mint meg annyi egybe kulcsolt kéz. Aki közéjük merészkedett, egy ideig vagdosta őket fejszével, baltával, fűrésszel, aztán elfáradt, fönnakadt a tövisek közt, az indák körülölelték, rátekeredtek, megfojtották, s híre hamba sem volt többé. Így jártak mindegy más után. Szomorú sorsuknak messze földön híre kelt, s végül már senki sem akadt, aki megpróbálta volna kiszabadítani az alvó Csipke Rózsikát a vadrózsa börtönéből. A bozót pedig csak nőtt, növekedett. Nem merészkedett a közelébe senki, még a vándormadarak is elkerülték. Aztán, hosszú-hosszú évek után ismét ellátogatott egy királyfi abba az országba. Már akkor senki nem tudta igazában, hogyan támad, mit is rejt a vadrózsa rengeteg. Beszéltek ezt is, azt is, különféle mendemondák jártak szájról szájra. A királyfi hiába kérdezősködött, az emberek csak a vállukat vonogatták. Ő azonban nem hagyta annyiban a dolgot, s végül is talált az országban egy igen-igen vén apókát, aki még az öreg apjától hallotta valaha gyerekkorában, hogy abban a vadonban van valahol egy kastély, s benne alszik időtlen idők óta, talán már 100 esztendeje is, a világ szép királylány, Csipke Rózsika és vele a szülei, a király meg a királyné, s mind az egész udvaruk. Akkor a királyfi felsóhajtott, s végül is így szólt. Ha 100 ilyen erdő áll is az utamba, nekivágok, és fölkeltem álmából Csipke Rózsát. A jó öreg hiába tartóztatta, a királyfi nem hallgatott rá, s egy szál karddal nekiindult a bozótnak. És ahogy a szélére ért, és fölemelte a kardját, hogy utat vágjon magának a tüskés indák közt,